Isten tiszteletünk alapigéjét, Máté evangélium a 10. részből fogom felolvasni. A 10. rész 16. és 20. verse közötti szakaszt nyissuk ki Bibliánkban. Én a Károli fordítás szerint fogom olvasni. A kivetített ige szöveghez képest, ahogy számoltuk az alkalom előtt, körülbelül 5 eltérés van. Most ezt nem bocsátom versenyre, hogy ki találja meg az összeset. Elnézéseteket kérem emiatt, hogyha nem lesz teljesen konzisztens a két szöveg egymással, de a lényege ugyanaz lesz. Tehát Máté evangélium a 10. rész 16. versétől így szól az Úr igéje. Íme én elbocsátlak titeket, mint jókat a farkasok közé, legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket. És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak. De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szólt ti bennetek. Eddig tartott az ige, felolvasása foglaljon helyet a gyülekezet, foglaljatok helyet. Az alkalom elején hallottam többször azt, hogy apa, apa, nem tudom, ez kinek mennyire tűnik fel, én nekem most már a fülem eléggé hozzászokott ehhez, és észreveszem elég könnyen. Elég apás a kislányunk, és abba gondoltam bele, hogy az énekek közt szünetekben így hallottam a hangját, hogy milyen jó az, hogyha mi is ugyanígy viszonyulunk a mi édesatyánkhoz. Az biztos, hogy ő sokkal jobban szeret minket, mint ahogy én tudom szeretni a saját gyermekeimet. És milyen jó az, amikor ezt mi úgy észreveszünk és megéljük, hogy vissza is csatolunk, és újra megszólítjuk őt. Most amikor pásztortestvérünktől megkaptam a felkérést a szolgálatra, utána egy pár hét eltelt, mire közölte velem azt, hogy tulajdonképpen szabadon döntsem el azt, hogy milyen ige szakaszt hozok ide a gyülekezet elé. Ez volt körülbelül egy bő hete. Akkor először két érzelem volt bennem, az egyik az, hogy meg is ijedtem ettől, mert hát akkor ez még egy nagyobb felelősség, hogy milyen igét hozok elétek. Másrészt persze valamilyen szinten meg is nyugtat azt, hogy nem kell feltétlenül egy olyan gondolatsorozathoz csatlakozni, ami nem biztos, hogy ugyanúgy illeszkedne az én gondolataimba, és akkor nem kaotikus eredmény lesz az egésznek. És ahogy a beszélgetésünk után kinyitottam a Bibliámat, akkor elég hamar eltaláltam ehhez a szakaszhoz. Több oka is van annak, hogy miért nyugodtam meg benne. A legfontosabb talán az, amit szeretnék most veletek meg is osztani, hogy ez úgy érzem, hogy egy hihetetlen kincses tára az Úrnak, ez a néhány vers. Én ahányszor elővettem a Bibliát az elmúlt napokban, mindig újabb és újabb üzenetet kaptam belőle. Ezzel nem azt akarom jelezni, hogy nagyon hosszú lesz az alkalom, igyekszem azért ezt rövidre fogni, de valami csodálatos dolog az, hogy mennyi mindent életvezetésben, célkitűzésben segít az Úr ezeken a szavakon, gondolatokon keresztül, amit itt a Bibliában olvastunk. És nagyon könnyen legyökereztem emellett, és nagyon könnyen ráéreztem arra, hogy a mai nap erről kell szóljak. A végén persze olvasunk olyanokat, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert az atyának lelke fog majd szólni bennetek. Ez engem megnyugtatott végig a készülés idején, hogy nem kell emiatt most nagyon nagy feszültség legyen bennem, van elég amúgy, de érezhetem azt majd, hogy Isten lelke fog irányítani minden szavamat. Ahogy először elolvastam egyszer-kétszer azt a szakaszt, akkor nagyon egyszerűnek tűnt a magyarázata. Menjünk és tegyük azt, amire az Úr Jézus elhívott minket, hogy ahogy ő is térítő útra indult és azért jött a földre, azért küldte őt ide az atya, ugyanúgy mi is szóljuk az örömüzenetet az emberek felé, de óvakodjunk is egyben tőlük, mert nagyon sok szenvedést fognak nekünk okozni. És ahogy először egyszer-kétszer olvastam ebben a szemléletben ezt a szakaszt, egyre inkább az ötlött fel bennem, hogy ez egy hihetetlen ellentmondás. Miért foglalkozzak azokkal az emberekkel, miért szóljam nekik az örömüzenetet, hogyha egyszer ők csak gondot és problémát fognak nekem okozni, és óvakodnom kell tőlük. Hogy menjek közéjük, hogyha közben meg óvakodnom kell tőlük. És ahhoz, hogy ezt az ellentmondást magamba fel tudjam bontani, ahhoz nagyon sokszor el kell olvasni az igét. És hála az Úrnak most már más és sokkal mélyebb tartalom az, amit nekem Isten megmutatott ebből, amiben már nem látom magát az ellentmondásra, és ezt szeretném most nektek is megmutatni. Azzal, hogy egy kicsit talán érdemes az előzményeit is ennek a szakasznak végignézni ahhoz, hogy ezt lássuk, hogy miről is van itt szó. Ugye Jézus Krisztus a földre jött értünk, azért, hogy elvégezze azt a munkát, ami miatt elindult. És mire ezt az adott ige szakaszt elolvassuk, addigra tulajdonképpen már túl van azon, hogy elkezdte a munkát, elkezdte az embereket tanítani, már túl van azon, hogy kiválasztotta maga mellé a 12 tanítványt, ők is egy ideje már figyelik Jézusnak az életét, figyelik minden lépését, figyelik a szavait, délelőtt is, kora délután meghallgatják a példázatukat, este felett pedig oda gyűlnek köré még közelebb, és akkor megkérdezik, hogy jó, hallottuk mi ezeket, de miről is volt itt szó? És az Úr Jézus pedig esténként ezeket elmagyarázta nekik, és így telt a mindennapjuk, így teltek a mindennapjaik, és az Úr Jézus pedig végezte a sok csodatételt, gyógyítást, tanítást. És azt olvassuk, még itt a kicsit korábban, a 9. rész vége felé, hogy mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indul a rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Eljött egy olyan pillanat, és ezt valahogy úgy tudom elképzelni, hogy talán egy lankás, dombos vidéken, egy domb tetején állt Jézus, körülötte viszonylag közel a tanítványok, és ki tudja, mekkora sokaság. Eljött az a pillanat, amikor Jézus egyszer csak felnézett, tanítása közben talán, és azt látta, hogy mennyi nyomorult, elgyötört, kaotikus élettel élő ember van körülötte. Nem biztos, hogy csak azt látta, sőt azt gondolom, hogy nem csak a ruhájukat látta, nem csak azt látta, hogy esetleg éhesek és kopog a szemük az éhségtől, hanem belelátott a lelkükbe, ahogy az én lelkem is belelátott akkor, amikor hívott, és amikor azt az üzenetet tudta átadni, amire nekem szükségem volt. Akkor is ott is látta azt a sok nyomorult embert, akik céltalanul élték az életüket, és keresték azt, hogy mivel tudnának ennek értelmet adni. Látta és megesett rajtuk a szíve. Így magam előtt látom, ahogy az Úr Jézus talán a szeme is könnybe lábadt, ahogy ezt elgondolta magában. És hihetetlen belegondolni is abba, hogy Istenként képes volt arra, hogy ennyire a magáévá tegye a mi sorsunkat, képes volt, hogy ennyire átérezze azt a szerencsétlenséget, amit görget az emberiség maga előtt nemzedékről nemzedékre. De azt látjuk, hogy nem állt meg itt. Nem volt egyszerűen csak ennyi a szívében, hogy megszánt az embereket, hanem utána mondott egy nagyon érdekes dolgot a tanítványainak. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát imára hívott, és ő is imádkozott azért, hogy Isten adjon embereket, adjon apostolokat, adjon evangélistákat azért, hogy ezeket az embereket meg tudja menteni abból a helyzetből, amiben vannak. És az érdekes, hogy még itt sem áll meg az Úr Jézus, hanem azt látjuk, hogy tovább lép, és nem csak az imát hozza fel egy nagyon fontos dolognak, és imádkozik, hanem cselekvővé is válik. 10. rész első verse is. Előszólítván 12 tanítványát, hatalmat ad a nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget. Kicsit később a 7. verstől, elmenvén pedig prédikáljatok mondván, elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördőket űzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Tehát az Úr Jézus észrevette a mi nyomorult voltunkat, imádkozott az Atyához, és könyörgött azért, és erre az imára buzdította a körülötte lévőket is, hogy, hogy imádkozzatok azért, hogy legyen munkása az Istennek, aki indulhat ezekért az emberekért, és utána el is indította a 12 tanítványt, aki körülötte volt, hogy ugyanazt a munkát már ne csak ő végezze az emberek között, hanem igazából 13-an végezzék a továbbiakban, hogy elérjék minél több embert, aki a környezetükben él. Most belegondoltam abba is ezzel együtt, hogy milyen lehetett a tanítványoknak a szemszögéből az egész helyzet. Ugye ők egy viszonylag komfortzónába helyezkedtek bele azóta, hogy Jézus követését választották, hogy beálltak Jézus mögé, és mentek vele. Látták a csodákat, látták a gyógyításokat, látták azt a sok-sok megtapasztalást, ami Jézus mellett látható volt. Hallották a tanítását, és nekik meg is magyarázta ezeket Jézus. És én azt gondolom, hogy ez nekik egy borzasztó kényelmes helyzet lehetett, amiben nagyon jól érezték magukat. Tulajdonképpen nem volt semmi feladatuk eddig, csak az, hogy kövessék Jézus, és tanuljanak tőle. És akkor ahogy ott állhatott Jézus a dombon, és körülötte a tanítványok, szinte azt látom magam előtt, hogy egy részük talán a 12-nek azt hallgatta, amit éppen Jézus mondott a tömegnek, a másik részük biztos azon beszélgetett, hogy melyikünk lesz majd nagyobb a mennyországban, és milyen jó is lesz majd ez nekünk, ha oda jutunk. Lehet, hogy Júdás közben Bertalannal arról beszélt, hogy a vacsorához mennyi pénz van még abban a tarisznyában, és hogy fogják megoldani majd, hogyha leszáll az este. És akkor egyszer csak elhangzik ez a felhívás, hogy az aratnivaló sok és a munkás kevés, kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, és akkor hogy elgondolom azt, hogy felnéztek, összenéztek, és akkor mi volt most ez megint, hogy a néphez szólt, vagy hozzánk szólt? Megint egy olyan képes beszéd ez, amit majd este kénytelenek leszünk megkérdezni az úrtól, a mestertől, hogy mi is volt ennek az értelme? Elég ciki ez már, mert estéről estére mindig bemutatjuk azt, hogy nem értünk semmit abból, amit mond. Gondolkodjunk már ezzel egy kicsit. De azt látjuk, hogy nagyon nem volt idejük gondolkodni sem, mert a következő versben már ezt olvassuk, hogy Isten, vagy Jézus előszólította őket, és kiadta nekik a parancsot, menjetek, prédikáljatok, elközelített a mennyeknek országa. Hát azt gondolom, hogy ebből a komfortzónából ki lettek zökkentve hirtelen a tanítványok. Addig, amit láttak Jézus mellett, és nem biztos, hogy úgy magukévá is tettek, hogy ezt most ők fogják majd folytatni, hirtelen megkapták az utasítást Jézustól, hogy menjetek és tegyétek. Én azt gondolom, hogy ha más nem, akkor hihetetlen bizonytalanság úrá lehetett rajtuk, hogy na jó, de most hogy is? Hogy is volt az, amikor Jézus meggyógyította azt a gutaütöttet, vagy ezt a sántát, hogy mit is csinált, hogy akkor mit is kell majd nekem, és hogy majd imádkozok egyet felette, vagy keresek valami kis sarat, és akkor azt kenem majd a szemére, vagy mit is fogok én csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon bizonytalanok lehettek, és akkor érünk oda ahhoz a szakaszhoz, amit felolvastunk, mert ezt látta Jézus is, és felismerte azt, hogy nekik most segítségre van szükségük, útmutatóra ahhoz, hogy tudják, hogy mi a dolguk, és hogy meg is nyugtassa őket abban, hogy ne aggodalmaskodjanak, mert velük lesz, és meg fogja őket ebben áldani. Ím én elbocsátalak titeket, mint jókat a farkasok közé. Hát azt gondolom, hogy ha ezzel akarta Jézus kezdeni a bátorítást, akkor az egy elég érdekes kezdés volt. Ugye itt vagyok én, mint tanítvány, mondjuk legyek én egy Jakab, és akkor éppen azon töprengek, hogy most jó, de ezt akkor hogy? És akkor Jézus azt mondja, hogy menjél, te vagy egy kis bárány, menjél ki a farkasok közé. Hurrá, hát ez igazán vonzóan hangzik. Én azt gondolom, hogy ezzel még talán a félelem is megerősödött a szívükben. Főleg úgy, hogy maga a bárány kifejezés azért az jelentős tartalommal bírt. Abban az időben talán még komolyabb volt, mint a mi időnkben. Ugye a bárány az nem egy ninja teknőc. Az nem egy akkori kornak a standardje, a legerősebb katonai szervezetébe tartozó római zsoldos katona. Az egy bárány. Az egy olyan bárány, ami természetből fakadóan egy fegyvertelen, nincsen semmilyen természetes fegyvere, amivel meg tudná magát védeni. És akkor pont ezt a bárányt küldi a farkasok közé. Másik oldalról pedig tudjuk azt, hogy a bárány abban a korban, Izrael népinél különösen, biztosak lehetünk ebben, ez egy áldozati állat volt. miért akar Jézus egy áldozati állathoz, egy bárányhoz hasonlítva engem kiküldeni, mikor az áldozati állatnak túl nagy karrierje nincsen? Tehát lehetett azt sejteni, hogy itt akár a fizikai megsemmisülés is lehet, amiről Jézus később szól is, ennek az egész szolgálatnak a vége. És azt látjuk, hogy Jézus ezt pedig így gondolta, komolyan vette, és így hívta el őket, hogy induljanak el, mint bárányok a farkasok közé. De még egy dolog. Kikre is használta magát a kifejezést, a bárány kifejezést korábban? 9. rész 36. vers. Mikor pedig látta vala sokaságot, könyörületességre indul a rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Tehát az Úr Jézus nem csak a tanítványait tekintette bárányoknak, hanem velük egyenrangúként, bárányként tekintett azokra az emberekre is, akiket amikor körbenézett ott a domtetőn, maga körül látta a sok elgyötört embert, a sok elgyötört, szétszélett bárányt. És ennek nagyon sok mondani valója van a mi életünkre is, és a tanítványok számára is. Én azt gondolom, hogy azt akarta megvilágosítani, hogy ne gondoljátok magatokat különbnek, mint azok az emberek, akik itt körülöttetek vannak, és még nem hisznek bennem. Ne gondoljátok magatokat különbnek, mert ti is ugyanilyen elgyötört, elszélett bárányok voltatok addig, amíg én oda nem mentem hozzátok, és el nem hívtalak titeket az én követésemre. És legyen meg bennetek az az empátia a többi ember felé, akik még nem ismernek most engem, hogy menjetek oda, és akarjátok, vágyjátok azt, hogy ő is megismerjen engem, és ő is erre az útra térhessen, aminek már van célja, ami már nem értelmetlen, ami a mennyország felé vezet. Nem tudom, hogy a tanítványokban mennyi tudott akkor ebből helyére kerülni. Mennyit értettek meg belőle, de én azt gondolom, hogy Jézusnak ez a bárányhoz való hasonlítása, mint tanítványok, akik kimennek majd szolgálni, ez egy hihetetlen tartalommal bírt, és megmutatta azt, hogy valóban ez egy olyan szolgálat, amit tenniük kell azért, hogy másokat is megmentsenek. De akkor viszont kik a farkasok? Mert ez a kérdés most még nyitva maradt számomra az igéből, ezért, hogy megértsem, ezt tovább kellett olvasnom. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Most ahhoz, hogy megértsem, hogy mit is jelent a szelídség és az okosság, a ravasság, egy kicsit hátrébb lapoztam a Bibliámban, és egy néhány igeverset kikerestem, amik talán segítettek ennek a megértésébe. Hármat szeretnék is felolvasni most itt ebből. Az 5. rész 25. versében így ír: légy jó akarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlözbe ne vessen téged. Azt, hogy néha bírókról meg törvényszékekről beszélek, az nem azért van, mert ott dolgozok, hanem egyszerűen csak az Úr Jézus is ezt a hasonlatokat alkalmazta nekem, meg otthonos volt ez a környezet, úgyhogy merem használni. Máté 5. rész szintén 39-40. vers. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordíts is felé a másik orcárat is. És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És még egy nagyon ismert rövid igeszakasz a 6. vers 12. részéből. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Az Úr Jézus a tanítása korábbi szakaszában elég sok minden kijelentést tett arra, hogy lássák a tanítványok, és lássuk mi is azt, hogy mit jelent az a szelídség, és mit jelent az a ravasság, amit ő elvárt tőlünk, és amivel a világban járva meg tudjuk alapozni azt a mondani valót, amit rajtunk keresztül ki akar fejteni, és közelébe tudunk kerülni azoknak az embereknek, akiknek erre igazán szüksége van. És azt kéri az Úr Jézus most a tanítványoktól és tőlünk is, hogy legyünk ilyenek, legyünk ilyen szelídek és ravaszak, okosak. De óvakodjatok az emberektől. Na, azt gondolom, hogy ez volt talán a csúcspontja annak a bátorításnak, ahol a legnagyobb mélységbe lehetett a kedvük a tanítványoknak. Óvakodjatok az emberektől, pont azoktól az emberektől, akikhez küldesz most minket. Nagyon elgondolkoztatott, hogy vajon mire akart itt Isten utalni, mire akart Jézus utalni ezzel a félmondattal. mert törvényszékek adnak titeket, és az ő gyülekezetekben megostoroznak titeket. Az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket. Amikor ehhez a ponthoz eljutottam, és felismertem, megvilágosodott, hogy mit ír itt az ige, akkor megdöbbentem. Ezek szerint nem is az emberektől, nem az egyszerű emberektől kell nekünk óvakodnunk, hanem azoktól az emberektől, akik a gyülekezeteikbe fognak minket bevinni, és ott akarnak megostorozni. Van olyan fordítás, ahol a zsinagógát írja az ige, hogy a zsinagógáikban megostoroznak titeket. Itt vált világossá számomra, hogy Jézus itt a farkasokként azokat említi, akik a térítő, a megváltó munkában végig egész munkálkodás alatt akadályozták, akik a saját gazdasági vagy kényelmi szempontukból ezt nem tartották jónak, és irigyek voltak rá, féltették a hatalmukat tőle. A farizeusok és írástudók voltak azok, akikre Jézus korábban már egyébként utal is az egyik ige versben, mint báránybőrbe bújt farkasokra, hogy tőlük óvakodni kell, mert ők azok, akik ezt a munkát meg akarják akadályozni. Tehát eljutottunk odáig is, hogy már látjuk azt, hogy nem csak kik a bárányok, hanem azt is, hogy látjuk, hogy kik azok a farkasok, akiktől óvakodnunk kell. Mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezetében megostoroznak titeket, és helytartók és királyok elé visznek titeket éretten, bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak. Itt említi a törvényszéket, a királyokat, említi azokat a világi hatóságokat, ahova be fognak minket rángatni, akár azért, hogy ezeket eszközként felhasználják arra, hogy ellehetetlenítsék az evangéliumot, terjedését, ellehetetlenítsék a tanítványi munkát. Viszont nem úgy szól erről az ige, mint olyan közegekről, olyan emberek által képviselt szervezetekről, akiktől kell félnünk, hanem azt mondja az ige, hogy ott kell majd neked bizonyságot tenned. Az egy nyitott kapu lesz szintén, ahol megvallhatsz engem, és ahol lehetőséged lesz arra, hogy átad azt az üzenetet, amit rád bíztam. De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szólt ti bennetek. És azt gondolom, hogy ez lehetett az egész bátorításnak a lényege. Ez volt az, amivel feloldotta azt a bizonytalanságot, azt a félelmet, amit egyébként szépen lassan a tanítványok egyre inkább elhatalmasodni érezhettek a saját szívükben. Nem kell félnetek, ne aggodalmaskodjatok, ott leszek mellettetek. Abban az órában, amikor szükség lesz arra, hogy megnyissátok a szátokat, ott lesz az üzenet bennetek a szívetekbe, és csak mondanotok kell, és át kell azt adnotok. És ez az üzenet nem a ti kitalációtok lesz, ez nem a ti gondolkodásotokból fog fakadni, nem a ti stílusotokba eladott szöveg lesz, hanem ezt az atyátoknak a lelke fogja majd sugalni belétek, és így fogtok majd szólni ott a közösség előtt, ahol piedesztára vagytok állítva. Ez egy hihetetlen békességgel eltöltő gondolat, egy hihetetlen békességgel eltöltő ígéret volt Jézus részéről. Én azt gondolom, hogy a tanítványok így már megkapták azt a muníciót, amit a zsebükbe rakhattak, amivel a fegyvereiket úgy érezhették, hogy már élesek, és már be vannak tárazva, és megkapták azt a csomagot, amivel valóban már elindulhattak a világba, és szólhatták az evangéliumot, és prédikálhattak az emberek előtt. Nagyon érdekes az, hogy mindeközben, ahogy elolvastuk ezeket az ige verseket, és ugye látjuk magát abba az adott dimenzióba, hogy mi volt ezzel az üzenet, mellette az Úr Jézus egy másik dimenzióban is szólt, ugyanis profétált. Ezt ahogy olvastam az igét, egyszer csak így észrevettem, hogy valami nagyon hasonlít egy másik élethelyzete, a másik bibliai története erre a néhány versre. És akkor elkezdtem magam elé leírogatni az egyik oszlopba azt, amit itt olvasok, és mellé pedig azt, amire ez hasonlított. Óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezetekben megostoroznak titeket. Jézus elárultatása után a főpap előtt, Kajafás előtt, amikor berángatják oda a pap katonái fegyveresei, és a végén arcul köpik, botokkal verik többen, és megalázzák. 18. vers is. Helytartók és királyok elé visznek titeket érettem. Jézus Krisztust ezután elviszik Pilátushoz, a helytartóhoz, és utána pedig egy rövid időre Herodes elé is kerül, aki ugyan nem volt király, de szeretett volna az lenni, megmaradt negyedes fejedelemnek, ami tulajdonképpen már uralkodói státusz volt. De egész életében erre törekedett, hogy ő a római császártól megkapja a királyi státuszt. De amikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok mi módon, vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abba az órában, amit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól bennetek. És ha egy kicsit tovább nézzük, halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét, támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. Halálra adja testvér testvérét, Júdás árulása a Gecsemáni kertben, amikor a tanítvány elárulta az ő mesterét, akivel testvérek voltak, szinte testvérként éltek egész hosszú ideje már. Atya gyermekét halálra adja. Isten, ami atyánk, a teremtő, úgy döntött, hogy az ő egyszülött fiát, aki neki a legfontosabb, értünk, emberekért, akik szétszélet jóként élünk itt a világban, halálra adja, leküldi a földre, és felvállaltatja vele a bűneinket, hogy örök életet nyerhessünk ezáltal, hogy megszabaduljunk a bűnterhünktől. Támadnak magzatok szüleik ellen, és megületik őket. Itt pedig talán azt látjuk, hogy Izrael, Istennek a kiválasztott népe, a gyermeke, a saját Istene ellene támadt, és az ő egyszülött fiát vitte a keresztre, és megfeszítette. Hihetetlen az a párhuzam, ami a két történet között kirajzolódik, és hihetetlen az is, hogy ezt Jézus úgy mondta el bátorításként a tanítványoknak, hogy ha figyelmesek voltak, és hogyha figyelmesen olvassuk az igét, akkor megláthatjuk belőle azt az utat, amit Jézusnak be kellett járnia a keresztig. És talán a 16. vers, amivel kezdtük a felolvasott igét, az a legfontosabb ebből az egészből. Ím én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé, mert Isten, ami teremtő atyánk, Jézust, a bárányt elbocsátotta értünk a földre, hogy bevégezze azt a munkát, amire szükség volt ahhoz, hogy mi újra tiszta lappal tudjuk folytatni, kezdeni és folytatni az életünket. Hihetetlen az a kegyelem, ami Isten által és Jézus Krisztus munkájában megnyilvánult a mi irányunkba, és hihetetlen az, hogy ennyire szeretett minket, hogy nem csak úgy, ahogy egy édesapa tudja szeretni a gyermekét, hanem annál sokkal nagyobb volt az a szeretet, amit átéltünk és átélhetünk minden nap. Mit látok én ebből az ige szakaszból, és mi az a tanulság talán, amit így levontam a végén? A legfontosabb talán az volt számomra, hogy Jézus Krisztus nem akar minket a konfrontációtól megőrizni. Nem azért mondja, hogy óvakodjatok az emberektől, hogy ne menjetek közéjük, hogy elhatároljátok magatokat tőlük, hogyha már találkoztatok velem, hanem pont arra bíztat minket a tanítványok kiküldésével is, hogy menjetek közéjük, éljetek velük, vállaljatok velük közösséget, érezzék meg azt a szeretetet tőletek, amit ti éreztek nap mint nap az én irányomból. Érezzék meg azt, hogy fontosak számotokra. Érezzék meg azt, hogy ti mások vagytok, de mégis akartok velük egyek lenni abban, hogy nem utasítjátok el őket. Érezzék azt az emberek, hogy jó veletek lenni, és legyen bennük egyre inkább nyomasztóan az a kérdés, hogy vajon mi lehet az a dolog, ami ennyire más ebben az emberben. Vágyják hallani azt a tanítást, azt a prédikációt, amire Jézus felkészítette a tanítványokat, és amit a Biblia olvasásán keresztül minket is felkészít, talán már évek óta. És nem azt akarja Jézus, hogy közönösen viszonyuljunk ezekkel a úgymond pogány emberekkel kapcsolatban, akik körülöttünk élnek, hanem azt akarja, hogy meglegyen bennünk az az alázat, hogy ne akarjuk magunkat különleg tartani tőlük. Lássuk meg azt, hogy mi is ugyanolyan bárányok vagyunk, mint ahogy ők. Mi is csak bárányok vagyunk, mint ahogy ők. Mi benne vagyunk már abban a nyájban, ami a jó irányba tart, de vannak még szétszélett juhok körülöttünk. És legyen az a mi szívünkre helyezve, és nyomasszon minket ez is, ahogy az Úr Jézus nyomasztotta, amikor körülnézett, és látta az elgyötört, szétszélett bárányokat az embereket, hogy nyomasszon az, hogy a szomszédom milyen szerencsétlen, rossz irányba tartó életet él. Hogy nyomasszon azt, hogy a kollégám vagy kolléganőm szenved a saját házasságában, a saját gyermekeivel vagy szüleivel való kapcsolatában. Hogy legyen nyomasztó számomra az, hogyha valakit az úton megyek, látok koldulni, vagy látok elesni, látok megsebesülni, és ne legyen az, hogy elmegyek mellette, mint a pap meg a lévita. Legyen bennünk az a samaritánusi szemlélet és érzület, hogy tudjak odafordulni hozzá és hozzájuk, és felemelni őket azzal, hogy átadom nekik az üzenetet, és akár tetteimben is segítsem őket. És legyen bennünk az a kontroll is, hogy ne gondoljuk azt, hogy a mi életünk úgy már jól megy, ahogy megy. Jézus beszél itt a példázatában, vagy ebben a bátorításban arról, hogy vannak bárányok és vannak farkasok. És én azt gondolom, hogyha a mai világban, a saját életemben belenézek, akkor farkasként nem biztos, hogy a körülöttem lévő embereket kell keresnem és definiálnom, és rájuk mutatnom, hogy na, ő egy farkas, aki engem visszatart a tanítványságtól. Mert nagyon sok esetben talán már a saját magam farkasává tudok válni. Nincsenek most már olyan írástudók és farizeusok, akik szabályozni fognak minket törvény szerint, mert hogy hatalmasak és felettünk állnak abban, hogy hogy éljük meg a hívő életünket. De a saját Istennel való kapcsolatom meglazulása az lehet olyan dolog, ami farkassá tesz engem, és nem enged majd utána abban, hogy Isten fel tudjon használni a saját munkájában. Nagyon kemény szó az, hogyha farkasnak nevezte Jézus azokat, akik az evangélium terjedése ellen vannak. Ugye milyen a farkas? Ez egy olyan vadállat, ami nem csak hogy ragadozó, és arra törekszik, hogy elkapjon valamilyen nála gyengébb vadat, és ezt felfalja, hanem olyan megfontolt, ugye csapatokban élő, a vadászatokat nagyon taktikusan végző állat, ami nem egyből nekiront az áldozatnak, hanem szépen lassan körülveszik a falka, és egy adott jelre indulnak meg egy nagyon jól meghatározott rendszer szerint, hogy esélyese legyen annak az élőlénynek a túlélése. Sokszor azzal, hogyha nem olvasom napi szinten az igét, és nem imádkozom az Úrhoz, ugyanilyen farkassá válok. Még ha nem is előre megfontoltan teszem ezt, hogy elhagyom Istennel való kapcsolatnak az építését, de mégis ez lesz az eredménye, hogy egyszerűen esélytelenné válok arra, hogy Isten használni tudjon a munkájában. Esélytelenné válik az életem arra, hogy Jézusnak gyümölcsöt tudjak teremni. Nagyon fontos az, hogy a kapcsolatunkat folyamatosan építsük, és folyamatosan gondozzuk a mi Úrunkkal is, és ezért is jó látni azt, hogy a tanítványokat Jézus folyamatosan maga mellett tartotta, egy pillanatra sem hagyta őket eltávolni, hogy lássák őt, mert így tudta őket felkészíteni arra az útra és arra a feladatra, amire elhívta őket. Én kívánom azt a mai délőttön, hogy abban a folyamatban, amiben most a gyülekezetünk benne van, és ez nagyon jó meggyökereződés, nagyon jó megerősödés, nagyon jó az, hogy Istennel minél szorosabb legyen a kapcsolatunk, hogy legyen a mi szívünkben egyre inkább a vágyként, hogy ezt a gyökereződést, ezt a saját életemben, a saját Biblia tanulmányozásommal, a saját ima életemmel tudjam megalapozni. Én megtapasztaltam most az évelej óta ezt, és ezért nagyon hálás vagyok a férfi ima reggelikért hónapról hónapra, hogy milyen jó az, hogy elkezdtem egy folyamatos igeolvasást, ami már az utóbbi időben egy kicsit elanyhult, és mindenre rá tudtam én fogni, hogy miért nincs most nekem időm. És érzem azt az erőt, amit az ad, hogyha esténként vagy valamikor, bármikor a nap során le tudok ülni a Biblia mellé, és imádkozni tudok Istenhez. Akár könyörgök, akár hálát adok neki. Én kívánom azt, hogy éljük át ezt az erőt, éljük át azt az erőt, amit a Biblia, az ige ad, amin keresztül Isten meg akar minket erősíteni arra a munkára, amire elhívott minket. Amen.